Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Nem szunnyad az, aki védelmez téged. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön az ige szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén az új énekes könyvünkből a 173. dicséretet, a régi énekes könyvünkben a 255. dicséretnél nyissuk ki az énekes könyvet, és az első versét fogjuk énekelni az énekünket, nekme így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni. Folytassuk tovább ülve a megkezdett dicséretünket, így nekem se kell újra bemondanom a másik énekszámot. A második és a harmadik versével énekeljük a dicséretünket. A második vers így kezdődik, és itt eltérés lehet a régi és az új énekeskönyv között. Jókor reggel irgalmadat hirdetni, míg a régiben úgy van, hogy igen reggel irgalmadat hirdetni. Majd erre figyeljünk oda, testvérek. Helyünkről felállva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az szól hozzánk.
A 36. Zsoltár 3-tól 6. verséig terjedő szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít.
Amen. Álljunk meg Isten előtt imádságban. Urunk Istenünk, drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te nem csak azt mondod, hogy tegyünk jót, hanem azt is, hogy bízunk benned, aki jót teszel. Köszönjük, hogy énekelhettük, és bárcsak igaz lenne az ének író sora, a mi imádságunk is lehetne. Csodaképpen én vigasztalást vészek cselekedetidre, hogyha tekintek. Kezeidnek munkájában örvendek. Szeretnék most kérni, Urunk Istenünk, hogy lelked által elevenítsd meg igédet, hogy hadd láthassuk, hogy mit tettél, mit teszel értünk Jézus Krisztusban. Kérünk, hogy hadd láthassuk csodálatos, hatalmas munkálkodásodat, és hadd dicsérhessünk érte téged teljes szívvel. Kérünk téged azokért, akik megfáradtan, akik letörten ülnek itt. Könyörülj rajtunk, üdíts fel minket a te igéddel. Eleveníts meg, hatalmaz fel, ruház fel minket a te igéddel. Kérünk, hogy adj motivációt tovább menni, adj tovább folytatni. És kérünk téged, hogyha van itt olyan, akkor adj erőt elkezdeni a benned való bizalommal való munkálkodást. Kérünk téged, hogy cselekedj hatalmasan a te dicsőségedre, szabadítással ma is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Isten igéjét most a sorozatunk részeként egy hosszabb igeszakaszból olvasom. János evangéliumának az 5. fejezetéből olvasom. Az 5. fejezetből a 16-tól a 30. versig tartó igeszakaszból. Így szól hozzánk Isten igéje. Azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent. És így egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek, akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Amen. Szeretett testvéreim, kedves igehallgató gyülekezet, Amikor Jézus meggyógyította ott a Betesda tavánál, láthattuk múlt vasárnap azt az embert, aki addig bénán feküdt 38 éven keresztül, és amikor Jézussal találkozott, felkelt, járt, sőt, ugrándozott és táncolt. Jézus csodát tett, és mégis azt olvastuk, azzal fejeződött be a fejezet, a szakasz, amit olvastam, hogyha emlékeznek a testvérek, hogy ezt az embert, ezt a beteg embert a nagy tanács, a zsidók törvényhozó politikai testülete, irányító szerve előveszi, kivallatja, mert bűnt követett el azzal, hogy szombaton tett valamit. És ezzel kapcsolatban hadd mondjuk el, hogy sokaknak lehet, hogy nagyon is tudott és közismert, hogy miért tették ezt a nagy tanács tagjai, és miért így jártak el, és miért így vették elő azt a meggyógyult embert. De hát, ha vannak itt olyanok is, sokan, akiknek távoli és megfoghatatlan, hogy miért üldözte a zsidó nagy tanács Jézust, azért, mert meggyógyított egy bénát szombaton. A 10 parancsolat 4. parancsolatát értelmezték, magyarázták félre. Ez így hangzik. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, ez a zsidóknál a szombat volt, nem a 7 első napja a vasárnap, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Azon kezdtek el gondolkodni ennek alapján a zsidók, hogy mi számít munkának. Azt mondja Isten, hogy semmiféle munkát ne tégy azon a napon. És Jézus korára oda jutottak az ige magyarázatok, a tanítások, hogy ahogy láthatjuk is jelen esetben, egy gyékény ágy feltekerése és felemelése is szentségtörésnek számított, és megkövezést érdemlő bűn volt. Halálos bűnnek számított. Hallatlan elmaradott gondolkodás, ugye? Mi már ilyet nem tennénk, szerintem, meg szerintetek is gondolom. Nem tennénk, de nem is teszünk. Amikor otthon olyan csendet parancsolunk a gyerekeinknek, hogy a légy zümmögését is hallani lehessen. Ne értsétek félre, nekem is vannak gyerekeim, tudom, hogy milyen túltelítődni a ricsajjal, és nem is erről beszélek, nem is a meggyötört szülőkről, nem akarom én tovább gyötörni őket, meg Isten igéje se, hiszem és vallom, hanem mikor apa vagy anya hazaér, és nem lehet hozzászólni. Mikor a férj vagy feleség, aki melletted van, minden szavával irritál, mikor hazamegy, nem ismerős. Amikor a nagyszülő nem tud úgy hozzád szólni az iskola után, hogy ne haragudj rá. Mikor kihajtjuk magunkat, és elvárjuk a másiktól, hogy minden rendben legyen, hogy mindent rendbe tegyen, helyettünk is, mert hát ő nem dolgozik, ugye csak mi? Ez nem csak a férfiakra szól, és vonatkozik. De miért csináljuk ezt? Miért hajtjuk ki magunkat is? Hogy megpihenhessünk? Nem groteszk? Valóban nem vagyunk olyan elmaradottak, mint a Jézus korabeli zsidók. Bizonyos tekintetben viszont úgy gondolom, hogy lenne mit tanulnunk velük együtt, Isten igéjéből. Ugyanis úgy látom, hogy pihenésre vágyó, nyugdíjért, nyaralásért, több szabadságért küzdő társadalom vagyunk. Feláldozunk akár időt, erőt, szeretteinkkel való kapcsolatainkat. Miért? Csak hogy kényelmes körülmények között minél tovább pihenhessünk. Ezért történhetett meg az, hogy amikor megkérdezték az anekdota szerint az iskolában a kisgyereket első osztályban, hogy na és te mi akarsz lenni, akkor azt felelte Nagy Elena, hogy természetesen nyugdíjas akarok lenni. És mindent megteszünk azért, hogy pihenhessünk, aztán már nem tudunk kikapcsolni sem, amikor elérjük a célt. Aztán, amikor megvan az egzisztencia, akkor meg már fáj, imit, amott, akkor már nem tudjuk kiélvezni. Akkor már nem tudjuk elkölteni a pénzt, amit összegyűjtöttünk a kényelmért. Adnánk mindenkinek, de lehet, hogy van, hogy úgy elmaródtak mellőlünk a szeretteink, hogy már el se veszik. Nem elég, és ez lehet, hogy ez viszont többeknek ismerős, hogy nem elég már az egy nap szabadság, meg pihenés. De egy hét, egy hónap, egy év, egy élet is lehet, hogy kevés lenne már, nem? Mert, miért is? Mert nem csak, és ezt nem vesszük számításba, hogy nem csak fizikailag fáradunk el, és fáradunk ki, hanem szellemileg is. Éppen ezért lehet, hogy május 1-én, majd most a hét közepén lesz egy nap, amikor megpihenhetünk, és lehet, hogy a felhalmozott munka vár otthon. Vár ránk a munka a kertben. Vagy vár ránk a bepótolandó, lehet, hogy kedves tanárok és tanítók, vagy diákok. Vár a házi feladat. Vár a vizsgára készülés. Vár a beadandó. Vagy vár az a nagy halom akta, ami hátra maradt. Kevés. Kevés az egy nap is. De gondoljunk bele, miért kevés? Azért, mert semmi sem lenne elég, mert annyira ki vagyunk hajtva, és annyira túlhajszoltak talán mások, vagy túlhajszoltuk magunkat. Mert máshogy állunk a munkához, és máshogy állunk a pihenéshez, mint ahogy Isten igéje nem csak parancsolja, hanem az életedért ajánlja. Mikor másokon töltöd ki a frusztrációdat, mikor kizsigereled, mikor nem tudod kipihenni magad, jusson eszedbe a felolvasott parancsolat. Nem csak pihenésre, szentségre is szükséged van a belső békéthez. Iránytévesztetté válik minden munkás és szabad nap is egyaránt, ami Isten nélkül múlik el. És lesz ön, és lesz közkínzássá, mint itt is. Gondoljatok bele, majdnem halálra ítéltek egy embert, aki épp azelőtt gyógyult meg, egy szabály miatt. Nem beleörültek. Igaz, nem is a gyógyítással van a bajuk most kivételesen, de csak azért nem, mert nem tudják még, hogy Jézus gyógyított. Hanem az embert látják, aki tudták. Lehet, hogy nem segítettek, érdekes, hogy akkor nem voltak emberei. Érdekes, hogy ő panaszkodhatott Jézusnak arról, hogy nekem nincs emberem, aki bevigyen. Nem érdekes? Ott látták. Arra nem voltak irgalmasak ott az irgalom házában elmenve, hogy segítsenek neki, hogy figyeljék, hogy megbeszéljék, hogy jó, ha felkavarodik a víz, itt vagyok, ekkor és ekkor számíthatsz rám. Olyan nagy dolog a mai világban. Múltkor beszéltem az egyik barátommal, kértem, hogy valahova vigyen már el, mert úgy alakult az életem, hogy vele tudtam volna menni a fuvarát, kértem, és lehet ilyet kérni tőled. És olyan jól esett, annyit mondott csak, hogy számíthatsz rám. Tudod-e másnak mondani azt, hogy számíthatsz rám? Vagy megsértődsz, vagy megbotránkozol, vagy megkeményedik a szíved a másik felé. Könnyebb kihúzni magunkat. Könnyebb megmagyarázni, hogy kit miért utálunk. És észre se vesszük, hogy ott megyünk el a segítségre szoruló és a bajba jutott ember mellett. Lehet, hogy a munkánkba igyekszünk éppen, mint ahogy ezek az emberek, lehet, hogy a nagy tanácsba. Onnan tudhatták csak, hogy ez az ember bűnt követett el, mert látták minden nap, és látták, hogy ma szombat van, és ma már nem fekszik, hanem járkál. És ott van a kezébe a gyékény. Hallatlan. Hallatlan groteszk. Életszerűtlen, tudnélik testvérek, ami itt történik. Az életnek, a józanságnak, mindennek, a természetnek ellent mond, ami itt történik. És erre világított rá Jézus több ízben is, amikor a szombat kérdéséről beszélt. A farizeusokkal, a szadduceusokkal, az írástudókkal, a nagy tanács képviselőivel, mikor kivel. Azt mondta nekik, ki az közületek, akinek ha egyetlen juha van, és a verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember a jónál? Szabad tehát jót tenni szombaton, mondja Jézus, amikor amiatt támadják, hogy meggyógyított valakit. Hát az tett, az munka, azt az Isten tiltja. Ezt Mátéból olvastam fel, Lukácsban meg így olvassuk az evangéliumban. Nem citálok mindent, de ezt még engedjétek meg, testvérek. Hozzájuk pedig így szólt, ha közületek valakinek a fia vagy az ökre szombaton esik a kútba, vajon nem húzza ki azonnal? Tehát egyből személyessé teszi, és nem azt mondja, hogy milyen önző vagy, hanem azt mondja, hogy figyelj, gondolkodjunk a te fejeddel. Ha neked kell, és a te és a tiéd életeiről van szó, és most nem az álszentségedről, nem a kegyeskedésedről van szó, hanem a tényleges élet-halál kérdésről. Ha beleesik, akár csak az állatod, de mennyivel többet ér az ember? Ha beleesik a gyermeket, nem húzod ki csak azért, mert szombat van? Megvárod a esthajnal csillagnak a felkeltét? Megvárod az új napot? Életszerűtlen. Hogyan munkálkodik ezzel szemben Isten fia? Másodszor ezt nézzük meg. Eddig azt láttuk, hogy hogyan értelmezi félre az ember. Hogyan értelmezte, meg értelmezi félre a munkát és a pihenést Isten szerint. Hogyan munkálkodik Isten fia? Mert erről elég sok szó esik itt a mai hosszabban felolvasott ige szakaszban. Hogyha megfigyeltétek, munkálkodik, tesz valamit. Nagyon sokszor elhangzik. Életszerűen, mi több életmentő és életmegtartó módon munkálkodik. Isten akarata ugyanis az, hogy jól éljünk. Hogy egészségesen, hogy helyreállítottan, hogy rendben éld az életed. Az a célja Istennek, hogy örülj. És hálát tudj adni őszinte szívvel neki. Az a célja, mivel jó kedvében így teremtett, hogy meglásd, hogy a szeretetéből mennyi mindent ad neked. És hadd hívjam fel a figyelmeteket arra is, testvérek, hogy a Biblia első lapján, meg amikor a 2. Mózesben olvasunk róla, hogy a teremtésben hogy szól a hitvallás, hogyha emlékeztek. És ugyan a 2 Mózesből olvastam, de az 5 Mózesből is felolvashattam volna, meg még más helyeken is oda van írva, hogy te azért szenteld meg a nyugalom napját, mert az Isten is, amikor mindent megalkotott, az eget és a földet, megpihent az utolsó napon, még Isten is megpihent. Na igen ám, csak hogy nem olvassuk sehol a Bibliában, hogy azóta megpihent a 7. napon Isten. Senki ne botránkozzon, elmondom, mire gondolok. Nem olvassuk utána azt, hogy Isten megpihent, azt olvassuk, hogy megáldotta és megszentelte azt a napot, ő akkor megpihent, és utána azt olvassuk, pont azt, hogy ő akkor is munkálkodik, amikor te pihensz. Hogy pont azért pihenhetsz meg egészen nyugodtan, mert ő akkor is munkálkodik, amikor te megpihensz. És nem úgy van. Nagyon szépen hangzik, nagyon fenkölt, ahogy Madács írta az ember tragédiájában. A gép forog, és az alkotó pihen, csak hogy Isten nem ilyen órás mesterként magára hagyta a művét, aztán járjuk majd, hogyha meg kell javítani, időnként majd felhúz rajta egy kicsit, vagy időnként majd bütyköl rajta valamit, beleszól néha, hanem a háttérben folyamatosan munkálkodik, és legyen legalább egy nap a héten, amikor leteszed az istenkedést, leteszed annak a terhét, hogy ha te nem csinálod meg, akkor senki nem csinálja meg. Amikor kiadod a kezedből a kontrollt, és elismered, hogy Uram, nálad van a kontroll. És rád bízom magam. És inkább nem csinálok most semmit. Hanem veled foglalkozok, és azzal, hogy mondtuk, hogy olvastuk, amit Jézus mondott, és azzal, amit te akarsz. Azt mondja, hogy ez az igazi Istennel való kapcsolatnak a sajátja, hogy azt akarom, amit Isten akar. És így lesz, azt mondja, az ítéletem igazságos. Az én ítéletem igazságos, mert azt akarom, amit Isten akar. Azt akarom, amit az az Isten akar, aki jó akaratból teremtett. És foglalkozik veled, meg velem. Nem élet-halál kérdést csinálni hétköznapi dolgokból, ennek mi vagyunk a mesterei. Ugye? Ezért nem tudunk leállni például. Senki nem oldja meg. Senki nem tudja úgy csinálni, mint én. Mi lesz velem, ha nem történik meg? Egy kedves testvérünk mondta azt nekem, hogy az a probléma, amelyik nem oldja meg önmagát, az nem is volt igazi probléma. Mondta ezt egy szervezet, vezető ember. Tehát ne a felelőtlenség jusson eszünkbe először rá, hogy én akkor ki adhatom a gyeplőt, ugye mi a végletekben gondolkodunk. Hát hogyha egy napot lehet munkanélkül tölteni, hát akkor lehet hetet is. Ha-ha. Ne magyarázzuk be, és ne magyarázzuk meg a lustaságunkat sem, mert Isten arra szabadít fel, hogy én azért adtam, és ideális esetben a munkát is lehet élvezni, majd erről még lesz szó, hogy hogyan, és a kifújást, a megérdemelt pihenést, az, hogy szétnézz és hálával áldozz az Istennek, hogy Uram, ezt veled értem el, és köszönöm, és élvezem, és learatom a gyümölcsét annak, amit tőled kaptam. Isten viszont annak a mestere, hogy az üdvösség élet-halál kérdését a hétköznapok szintjére lehozza, a hétköznapjait szintjére lehozza, és annak minden vetületével elétárja. Mit jelent neked az, hogy üdvösséged van a munkában és a pihenésben? Isten, nézzük meg, hogy hogy munkálkodik. Ezt nézzük meg most. Ítéletről és kegyelemről van szó ebben a hosszabb szakaszban. Arról, hogy Jézus Krisztus Isten fia, mint személy, mint az atyához tartozó, vele lelkében egy, és mégis ő mondja el, hogy önálló a fiú is, van hatalmi jogköre, van neki feladata, és innentől kezdve önállóságról beszélünk. Van-e feladatod, kedves fiatal testvérem, aki itt ülsz? Van-e feladatod a gyülekezetben, van-e feladatod a gyülekezeten kívül? Mert Isten azt mondja, hogy onnantól kezdve az önállósodás megindul. Annak a jele, hogy te dolgozol valamit. A fiú hogyan dolgozik? Együtt az atyával. Nézzétek meg, ti is velem együtt. Azt mondja Jézus, ugye ezért vannak kiakadva a zsidók, egyenlővé tette magát az Istennel. De ő nem tette meg magát, nem csak annak mondta magát, ahogy a rajta botránkozók gondolták, hanem ő egyenlő az Istennel. Amit az Isten tesz, hogy mondja Jézus, azt a fiú is teszi. Ahogy az atya, úgy a fiú is. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát. Aki az egyiket nem tiszteli, és ez nagyon fontos, az a másikat sem fogja. Miért fontos ez? Azért, mert Jézus azért jött, hogy megértsd, felfogd, és megéld azt, hogy milyen az Isten veled szemben. De akinek már a fiú sem kell, az nem fogja érteni az atyát. Mi az, hogy nem? Hát én értem az Istent. Lehet, hogy mondhatod ezt is. Igen, valamit mindannyian értünk belőle. De úgy, ahogy mi akarjuk érteni. De úgy, ahogy mi gondoljuk. Az egyszülött Isten viszont úgy jelentette ki az atyát, amilyen. Jézus Krisztusban ábrázolódott ki az atya, és amit ő tett, Jézus Krisztus tett, azt úgy tette, hogy az atya megmutatta neki, mint embernek, és mégis azért mutatta neki meg, mert ő közben Isten fia is volt. Azt mondja, hogy én azt teszem, amit az én atyám mutat nekem. Nagyon érdekes, hogy sokan azt gondolják, hogy én ismerem Istent, én hiszek Istenben, de Jézussal nem tudok mit kezdeni. Na, ilyen nincs. Ha mennyországba akarsz kerülni, ha tudni akarod, hogy hol fog folytatódni az örök nyugalmad, nem a nyugdíjra gondolok, hanem az utáni, a temető megváltás utáni, az igazi megváltás, hol fog folytatódni, akkor ahhoz ismerned kell Jézus Krisztust, hiszen ő maga mondja el később János evangéliumában, hogy az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, és akit te elküldtél, a Krisztust. Rajta keresztül ismerhetjük meg tehát az atyát. És a 24. vers, az perdöntő ebben, azt mondja, bizony-bizony mondom nektek. Már csak azért is bizony-bizony, és ha megfigyeltétek, mondom nektek, bizony-bizony, majd meg fogjátok látni, biztossá tesz, mert biztosnak kell lenni. Vagy biztos vagy, vagy ha bizonytalan vagy, akkor még nem vagy. Abban, hogy kicsoda neked az Úr Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus minden kétséget eloszlatva azt mondja, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Hallod Jézus igéjét, meg vagy váltva, meg vannak bocsátva a bűneid. Hiszel abban, hogy az atya őt küldte el? Hiszel abban, hogy az apa annyira szereti a fiút, hogy nem valami kegyetlen istenként ledobta az égből, és azt mondta, hogy ez a büntetésed, mint az ókori mitológiákban, az Isten fiaknak, ez a büntetésed, hogy neked itt kell lenni az emberek között, hanem a fiú annyira szereti az atyát, csak gondolj bele, hogy vele van a békesség tanácsában, ott van a mennyben, és azt mondja személyként, hogy atyám, itt vagyok én, ahogy a próféta feljegyzi, itt vagyok én, küldj el engem. Ajánlkozik a fiú, hogy áldozattá legyen. Hogy? Miért? Azért, mert ő tudja, amit te még lehet, hogy nem tudsz, vagy nem tudsz úgy, mint amit ő. Hogy olyan szeretett az Isten, hogyha ő azt mondja, hogy így kell lennie, akkor ez a legjobb verzió. Akkor ez a legtöbb, ami kihozható. Mert ismeri, hogy nem akar rosszat az atya. Mert tudja, milyen. És ezért megvan a motivációja a lelkének. Itt vagyok én, küldj el engem. Azt mondja, hogy én semmit nem teszek. Ott van a kép előttem, amikor a gyermek ott van az apja mellett. Azt mondja, hogy én semmit nem teszek máshogy, csak úgy, ahogy az apámtól látom. És amit én teszek, ami az én kezem munkája, mint ahogy egyszer hallottam, biztos sokról lehetne ezt elmondani, hogy egy mesterről azt mondták, hogy meg lehet ismerni az egyéni vonásokat is, de látszik rajta, hogy az apjától tanult, és ez a nagy mester volt az apja. Ez általános érvényű, tudom, de higgyük el, Jézus Krisztusra vonatkoztatva is. Amit lát, amit mutat, az, hogy szerte jár, az, hogy jót tesz, az, hogy azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, itt vagyok. Az azt jelenti, hogy az atya szállt le benne. Az atyát képviseli, hogy ha hallod az igéit, ha hallod most is, akkor ne keményítsd meg a szíved, hanem higgy abban, akit ő elküldött. És kedves, kételkedő, bizonytalankodó testvérem, aki lehet, hogy most nem tudtál eljönni, csak hallgatsz, vagy aki itt vagy, hadd mondjam el neked, hogy nem mégy ítéletre. Örök életed van, és nem mégy ítéletre, ha hiszed, hogy Jézus Krisztus meghalt érted, feltámadt érted, és azt mondja, hogy én lesznek majd, akiket feltámasztok. És tényleg lettek? Lettek bizony. Eljön az óra, és az most van. Ebben a korszakban. Ebben, amíg én itt vagyok köztetek. Feltámasztotta Lázárt. Vissza is emlékeznek a zsidók, hogy megmondta, hogy ez fog történni, és az akkor elmondja, hogy de én nem a biológiai életedet, nem az egzisztenciádat akarom csak feltámasztani. Az egy dolog, az is jó. Hanem az örök életedért jöttem. Hanem azért jöttem, hogy már úgy élt a bioszodat, az egzisztenciád kiépítését, hogy közben tudod és hiszed és meggyőződésesen hiszed, hogy nekem életem lesz oda át Istennél. És életem van ide át Istennel. Mert azt mondja Isten fia, hogy a halottak hallják a hangomat, és előjönnek örök életre. Nyilván azok, akik az övéi. Azt mondja, hogy örök élete van annak, aki hisz bennem, mondja az Úr Jézus, és abban, aki engem elküldött. Ne kételkedj hát, ne bizonytalankodj, ne nyugtalankodj, hanem higgy benne. Csak ennyi. Csak ennyi. Átmentél a halálból az életre. Akkor, ha biztos vagy benne, hogy Jézusért, ez megtörténik. És végül, testvérek, röviden, hogyan munkálkodhatunk mi is? Úgy, hogy ezt elfogadjuk. Úgy, hogy ezt hisszük. Az úrvacsorában Isten közel hozza hozzánk, hogy ahogyan a fiúnak megtörték a testét és kiontották a vérét, az helyetted történt, és az atya elrendezett benne mindent. Már nem haragszik rád. Nincs gondod vele. Ha van az a te békétlenséged, de azt meg Isten ki akarja ölelni belőled. De azt meg Isten meg akarja magyarázni neked, ha hagyod. De Isten a félreértéseket el akarja oszlatni. És az úrvacsorában megmutatja, hogy szeret téged. És Jézusban elrendezett és biztosított mindent. Te is erősödhetsz meg benne. Abban, amit egy kedves zsoltárban így mondtunk, hiába keltek korán és fekszetek későn. Kedves ingázó nagykovácsiak például. És fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de hogyha az Úr nem építi a házat, hogyha az Úr nem őrzi a várost, hogyha az Úr nem őrzi a lelkedet, akkor ott marad a nyugtalanság, ott marad a hajszoltság, ott marad a frusztráció, amit ki kell tölteni valakin. Isten azért jött, hogy ezt elvegye, és éld már, amit a zsoltáros mond, de akit az Úr szeret. Ez se a felelőtlenségről szól, hanem amikor már megtettél mindent, amikor már 6 napot végig dolgoztad. Pihenj meg! A napok végén pihenj meg, mert akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Egy másik vers, ez a magától a kegyelem. Azt mondja Isten, hogy Isten fia Jézus, hogy akik a jót tették, feltámadnak örök életre. Mi van? Más vallás? Más felekezet? Vagy miről van szó itt? Akik a jót tették, most azok támadnak fel, eddig nem arról volt szó, csak hinni kell, és akkor megzavarodik a lélek. Biblia órán is olyan jót beszélgettünk ilyen dolgokról, testvérek. A kettő között van szoros összefüggés. Hidd el! Jót vagy rosszat teszünk? Hogyan? Úgy, ahogy testvérünk felolvasta a lekcióban, most a rövidebb ige szakaszban. Bízzál az Úrban, és tégy jót. Hagyd az Úrra utadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik. Majd a te jogodra és igazságodra majd fény derít. Tegyél meg mindent, de azzal, az ismerettel, hogy a legtöbb, amit megtehetem, minden tettemen túl, minden munkámon túl, az, hogy bízom az Istenben. Ez minden munkám előtt való. Miatta, érte, általa, ez hagyja át ezt a hosszabb ige szakaszt, amiben Jézus arról beszél, hogy ő hogy munkálkodik, akkor is, amikor mi megpihenhetünk. Hogy ő neki a szombat az arról szól, hogy Isten akaratát tegye, és gyógyítson, és szerte járjon, és jót tegyen. Isten miatt teszi, amit tesz, mert ő tőle látta, és önként teszi. Érte teszi, amit az atya akar, amit megmutat, azt teszem én is. És általa, az ő lelkével, az ő erejével, hát de te is, aki hiszel az Úr Jézus Krisztusba, és örök életed van, aki felhatalmazás jogot kaptál. Már ezt már beszéltük, ugye János evangéliumának az elejéből. Hogy Isten fiának neveztessél. Akkor téged nem hatalmaz fel arra az Úr Jézus Krisztus, hogy imádságban, vele összeköttetésben, érte, miatta, általa, menj szabadúton az atyához, hogy bízzál benne. Tegnap olyan jó volt, nem voltunk olyan sokan, de örültem, hogy családi program munká is vált a szemétszedés itt a környékünkön. És azt figyeltem meg, beszéltük is az egyik kedves lelki testvéremmel, amikor néztük a gyerekeimet, hogy mi, hát ezeknek nem fáradtság a munka. Őnekik nem nyűg, hanem boldogak, ugrálnak, kacagnak, rohannak. Miért? Állapítottuk meg. Gyermeki hitet kér tőled az Isten? Csak azért, hogy higgyél el mindent neki. hanem hogyha elhittél mindent, akkor felszabadulhatsz arra, hogy jé, a munkám lehet az én örömöm. Mert nem a munka tesz örömmé, sajnos az Isten meg is átkozta, ugye? Fáradtsággal leszed a te kenyeredet, izzadva fogsz dolgozni. De kár, melósok, ugye? De kár, munkában meghajszolt emberek, ugye? De miért? Azért, mert Isten nélküli munka az átkozott, mint ahogy az Isten nélküli pihenés is áldozott, átkozott. De Jézus azért áldozott, hogy a munkád és a pihenésed is Istennel teljen meg. Miatta, érte és általa. És megállapítottuk, hogy öröm a szemétszedés is. Egy olyan alantas munka, amire nem jelentkezik lehet senki. Miért? A személyes kapcsolatért. Miért? Mert addig is édesapámmal, édesanyámmal lehetek, akiket szeretek. Miért? Mert velem van a munkában. Miért? Mert ő is lehajol velem együtt. Ő is csinálja. És ez bátorít. És ez vigasztal, és ez felemel, és ez visz tovább. Vigyen tovább téged is. Arra, hogy végre jót tegyél. Vigyen tovább téged is arra, hogy ahol ő van, ott akarok lenni én is. Amit az én atyám akar, azt akarom tenni én is. Kérdezem, várok, és teszek, nem pedig magyarázkodok, hanem teszek, hogyha ő akarja. És teszem azt, amit olvasok. És nem okoskodom, hogy ó, azt nem úgy kell érteni a Bibliában. Hanem amit ő mond nekem, azt megteszem. Adja Isten, hogy így legyen az életünkben. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, megvalljuk neked, hogy olyan nehéz nekünk megszentelni, elkülöníteni neked a nyugalom napját. Áldott legyél azért, és köszönjük, hogyha el tudtunk jönni, hogy adtál úgy vágyat a szívünkbe, és adtál lehetőséget, hogy eljöhessünk. De látod még a mi szíveinket is, hogy még ez az egy óra, még ez a másfél óra is olyan soknak tűnik néha. Megvalljuk, hogy nyughatatlan a szívünk nélküled. Megvalljuk, hogy van, amikor programokat keresünk és hajszolunk. És kérünk téged most különösen azokért, akik nem önszántukból vannak távol az Isten tisztelettől. Kérünk téged azokért, akik betegségben, valamilyen kötelező ügyintézésben, vagy kötelező munkavégzés miatt hiányoznak. Köszönjük, hogy nekik nem kell hiányt átélniük. Lehet a héten másnap, lehet jönni máskor majd, és lehet addig is hallgatni, lehet addig is olvasni, lehet addig is közösségben lenni veled. Kérünk, Urunk, téged, hogy betegen, fáradtan, gyászolva, bűnbe veszve, hadd jöhessünk mindig hozzád, kétségekkel, félelmekkel, minden bajunkkal. Kérünk téged, hogy hadd élhessük előtted a munkánkat, hadd vigyük eléd a kollégáink közötti bizonyságtételnek a lehetőségét. Hadd éljük eléjük azokat a jó cselekedeteket, amiket mi is tőled látunk. Kérünk téged, hogy hatalmazz fel minket arra, hogy a te nevedben miattad, érted és általad tudjunk munkálkodni és megpihenni is. Isten fiaiként, Isten fiáért, Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a te dicsőségedre. Amen. Most csendben mindenki maga is vigye magában az imádságát Isten elé. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Áldás békesség, kedves gyülekezet! A hónap utolsó vasárnapja van, ezért, amint látjátok, megteríteztük az úrasztalát. Hívunk mindenkit, hogy maradjon itt, aki tud, és vegyen részt ebben a közösségben is. Szeretnénk azt, hogy a gyülekezet a presbitereket jobban megismerné, ezért vállal a presbitérium szerepet a hirdetések elmondásában. Valamint szeretnénk bevezetni egy új szokást, azt, hogy a presbiterek vesznek elő szóló vacsorát. Erre egy igét szeretnék felolvasni. Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy a bűnöseket üdvözítse, akik közül első én vagyok, ez az 1 Timóteus 1.15-ben. Kérjük a türelmes együttműködéseteket ebben. Ma délután 3 órától konfirmáció előkészítő lesz, este 8:30-tól online imaóra. Az imaórára a link a refnagykovácsi.hu weboldalon megtalálható. Csütörtökön bibliaóra 6:30, viszont a gyülekezeti hittan elmarad. Péntek délután 5:30-től kisifire várjuk szeretettel a konfirmandus és a gimnazista korosztályt a fenti terembe. 6 órára nagyifire az egyetemista és felnőtt korosztályokat szintén a fenti terembe. A házaspároknak pénteken 5:30-kor lesz az üveges teremben a házaskör. Gyermekmegőrzést itt biztosítunk. Hálát adunk a tegnap Pátyon tartott ifjúsági csendes napért, ahová a gyülekezetünk fiatalja is mentek, lelkipásztorunk pedig igével szolgált. Köszönjük azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik tegnap a szemétszedésben részt vettek, együtt voltak, ezzel is hozzájárulva a település tisztaságához. Az igehirdetések visszahallgatására pedig szeretettel ajánljuk a Nagykovácsi Református igehirdetések Spotify csatornánkat. Május 13 és 17 között hitmélyítő alkalmat tartunk, minden hétköznap este 6:30-órai kezdettel. A Reformátusok lapjából van egy példány, azt, aki szeretné olvasni, az megveheti. Szeretnénk hirdetni az adakozást. A persei adományokkal a lépcsőink felújítását lehet támogatni, amire most szeretnénk majd sor keríteni. Az egyházfenntartói járulékot pedig a gyülekezetünk állandó kiadásainak fedezésére fordítjuk. Ennek ajánlott összege 10.000 forint havonta fejenként. Aki a névjegyzékben szereplő tagunk és szívén viseli a gyülekezet sorsát, annak ezt az összeget jó, hogyha befizeti, a folyosó végén ott a presbiteri szobában. És emlékezzünk az Úr Jézus szavaira, ő mondta azt, nagyobb boldogság adni, mint kapni.
Köszönjük szépen, még egy dolog jutott eszembe, hogy köszönjük szépen azoknak, akik megtettek egy apró lépést a szolgálatban, és köszönjük, akik vállalták, hogy lehet, hogy sok apró lépést, vagy sok hosszabb lépést megtettek a hírleveleknek a kiszállításában. Isten áldja meg a jókedvű munkátokat, szolgálatotokat továbbra is. Úrvacsorára készülve énekeljük az új énekeskönyvünkből a 158. dicséretet, annak a 4. versét, bocsánat. A régi énekeskönyvünkben ez a 265. dicséret, de annak is a 4. verse, mely így kezdődik. Utad van számtalan sok, Uram és eszközöd. És azt énekeljük benne, művednek akadálya, szünetje nincs soha, úgy tész, amint kívánja, gyermekeid java.
Dicsőséggel öntözött, bűvednek akadálya, szünetje nincs soha. Úgy tisza, mint kívánja, gyermeke idja.
Gyertek, fennállva fohászkodjunk. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja a szavadat, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki hallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek bűneink megvallása után imádságban. Urunk Istenünk, most különösképpen azért szeretnénk kérni a te bocsánatodat és kegyelmedet, amit tettünk. Azért is kérhetnénk és kérjük, amit gondoltunk, és azért is, amit nem tettünk, vagy amit kimondtunk. Urunk, de különösen fáj az, amit megtehettünk volna, de nem tettünk meg, és amit megtettünk, de nem kellett volna. Kérünk, hogy ma is megtöretett testedért, kiontott véredért, bíztass minket bocsánatoddal. Kérünk, hogy emelj fel minket a halálból és a pusztulásból szövetségedbe. És köszönjük, hogy ma is emlékezhetünk, hogy te ezt már megtetted. És lelked által emlékeztetsz, hogy valóban meg is teszed hathatósan azok életében, akik bíznak benned. Áldott légy érte, hogy ma is úrvacsorázhatunk veled és egymással. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről is, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, ugyanakkor anyaszentegyházunk rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Hiszitek-e, hogy az Atya küldte előtt, és igaz, amit ő mond? Hiszitek-e, hogy nem mentek ítéletre, hanem átmentetek a halálból az életbe? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Harmadszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Negyedszer azt kérdezem, mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint az ő szentjei és szerettei, szent lelke segítségével a bűnnel harcba szálltok, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott és veletek együtt méltóságába iktatott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért mindannyiunknak. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, megpróbáltátok, járuljatok az Úr asztalához szép renddel. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek fel az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is egy testben. Most mielőtt hazamennénk, gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát velünk közölt kegyelmességéért eképpen. Urunk, köszönjük, hogy a munkád, hatalmas tetteid gyümölcsét vehettük most is. És vehetjük, és vehetik mindazok, akik élnek belőle, akik élnek belőlünk. Könyörülj, hogy megerősödve, a te kezedet fogva, hozzád könyörögve, hadd mehessünk ki a te szövetségeddel, veled, munkáinkba, pihenéseinkbe. Áld meg napunkat, és áld meg a hetünket is a te dicsőségedre. Amen. Isten tiszteletünk zárására készülve énekeljük fennállva az új énekeskönyvünkből a 601. dicséretünk 4. versét, a régi énekeskönyvünkben ez a 275. dicséretünknek a 4. verse. Így kezdődik, azért egész életem fogytáig csodálom itt szent kezének munkáit. Gondolom nem kell megmagyarázni, hogy miért ez az ének. Thank you.
s intem lelkemet, áldjad Istenedet, üdvözítődet.
Isten áldása így hangzik ma. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá. Amen. Himnuszunkat énekeljük.